Március 15-e. Ötven perces külön műsorunkat közvetítjük. A mikrofonnál Lány Júlia. Köszöntök minden kedves hallgatót a határokon innen és túl. Mindenkit, akinek megadatott az öröm, hogy végre gumibot és bilincs nélkül békés ünnepléssel adja meg a tiszteletet a nemzeti ünnepnek. És köszöntök mindenkit, aki ilyen vagy olyan kényszerűségből nem vehetett részt, és csak a rádión keresztül értesül arról, milyen volt a mai nap Magyarországon. Az események újabb összefoglalóit a mai nap késő esti adásában 10 órakor hallhatják. Hogy mi is történt, milyen volt az idei március 15-e, az kiderül a következő beszélgetésből is. Mit jelent az, hogy ma szabadon és békésen lehetett ünnepelni? Kassa László kérdez Budapesten két írót, Csurka Istvánt és Konrád Györgyöt.
Hagyománya van nálunk annak, hogy a politikában az íróknak fontos szava van. Különösen érvényes ez március 15-ére és arra, amit ez az ünnep mindahányunknak jelent. Ezért két írót kértem, hogy mondja el véleményét, kommentálja a mai március 15-ét. Mindkettőt, Csurka Istvánt és Konrád Györgyöt, ez a rendszer kompromittálta benne a politikában, amelyben 40 éve él az ország. Hogyan értékeled azt, ami ma, 1989. március 15-én történt?
Nagy nap, jeles nap, gyönyörű nap, de nem a kezdete valaminek, és nem is a vége, hál' Istennek, hanem a folyamat, a dráma egyik csúcsponti jelenete, mondhatnám úgy is, felvonás vég. Azok a szellemi, társadalmi és később politikai váló folyamatok, amelyek már jóval ezelőtt, évekkel ezelőtt elindultak a magyar társadalomba. Mostanra értek el oda, hogy ilyen egyértelműen nyilvános tömegdemonstrációvá fejlődhettek, ahol végre Budapest népe, sőt nem csak Budapest népe, egész Magyarország mutathatta meg, hogy mit érez, mit gondol, mit tart a rendszerről, merre szeretne menni tovább.
Hogy látod te, Konrád György?
Hát Budapest népéjé lett az utca. A legfontosabb terek, a várost, a város lakói birtokukba vették. Néhány évvel ezelőtt még kis sátrakban, falusi ház kertjében, magánlakásokban találkoztunk, és ott jött össze az a néhány ember, akinek független véleménye volt arról a világról, amiben él.
más követelései vannak? A hatalom változott meg? Vagy
az egész helyzet egyszerre megváltozott?
Igen, minden megváltozott, azt hiszem. A közönség, a nép kimer jönni az utcára ilyen nagy alkalmakkor. Ott még nem tart, hogy a mindennapi életében határozott követeléseit meg is tudja valósítani, vagyis olyanokká tudja átalakítani, amelyek azonnal hat.
negatív irányban, ami a legnagyobb benyomást tette rátok ma.
Rám a kedvesség. Az, ahogy találkoztam ismerősökkel, barátokkal, félismerősökkel, ahogy integettünk egymásnak, ahogy barátságosan kezet fogtunk, összejött egy jó mulatságra Budapest népe. Ettől nem kellett félni.
Igen, hát én bennem az a kétségem oldódott egy kicsit, hogy ha most hirtelen választásokat illának ki, és azon szerepelnünk kellene, mi volna, mi történne. Tekintete arra, hogy készületlenek vagyunk. Igen, azok vagyunk politikailag, de emberileg nem. A győzelem ebben a közegben egy pillanatig sem lehet kétséges. És nagyon szép volt, hogy olyan megbeszélés nélkül, olyan természetes módon csengtek össze a különböző lényeges, a független szervezetek követelései, beszédei. Egyiket össze lehetett éleszteni a másikkal.
És ezek nem politikai beszédek voltak csak, mert mindenki igazában azt gondolta, amit gondolt, és nem valamilyen cél érdekében fogalmazott. Ezért volt az egésznek egy őszintesége.
Igen, igen, az, hogy nem toborzó beszédek voltak, nem egy párthoz akarták magukhoz, párt akarta magukhoz édesgetni az embereket, hanem őszinte beszédek voltak, valóban igazából.
És ha nem esetek szerintelenségnek, én is hadd mondjam el azt, hogy mi volt rám a legnagyobb hatással, az az egy perces csend, ami a Kossuth téren volt, akkor, amikor emlékezett ez a 100 000 ember arra, hogy 56. október 25-én itt a rendőrség sortüze következtében körülbelül 200 ember veszítette az életét. És soha nem gondoltam az életemben, hogy csend ilyen mély nyomokat tud visszahagyni az emberben. Köszönöm szépen a beszélgetést Csurka Istvánnak és Komrád Györgynek.
Hogy érezték magukat, mit mondtak ma az ünneplők? Szekeres László készített riportot napközben a Független Szervezetek ünnepség sorozatának résztvevőivel.
Csengei Dénes kérdezem. Dénes, milyen érzés?
Nem tudom, talán holnap már meg tudom mondani. Egyelőre kóstolom, ilyet még nem láttam.
Nagyon nagy felelősség ennyi ember előtt azt mondani, hogy mi... Másképpen fogalmaz az ember egy ilyen beszédet, mint egy írást, de hát remélem, hogy sikerül hitelesen beszélnem.
Dragon Pál főrendező, tartasz-e valamilyen incidenstől?
Nem.
És mire alapozod ezt?
A mi fegyelmezett magyar népünk van itt megint, ugyanaz, aki június 27-én felvonult, vagy szeptember 12-én a környezetvédő tüntetésen a magyar parlament elé vonult, hogy ott követelje a nagymarosi vési vízlépcső leállítását.
Provokációtól se tartok?
Nem tartok provokációtól sem. Több száz rendezővel felkészültünk erre. Rendezőink benne vannak a tömegben. Ugyanúgy a féleken is biztosítanak a különböző klubok, demokratikus szervezetek, pártok képviselőiből áll a rendezőgárda.
Hadd kérdezzek valakit a szervezők és a rendezők közül. Mit szól ön ahhoz, hogy a Szabad Európa Rádió hivatalosan tudósít erről a március 15-ére?
Nagyon örülök, és indokoltnak tartom azt, hogy a sajtószabadság jegyében a Szabad Európa Rádiónak is itt a helye. Rengeteg magyar hallgatja, és örömmel hallgák azt, hogy itt a szabadság téren milyen bensőséges, fegyelmezett, méltóságteljes ünnepi zajlott le.
A televízió lépcsőjén kisgyerekek tartották a Szabad Magyar Televízió feliratot. Mutatkozzatok
meg! Mányás pap, Iván Júlia.
Milyen érzés volt itt ennyi ember előtt
állni?
Jó. Én ott voltam 56-ban is, ilyen kis kölyökkoromban, amikor láttam, hogy szétszették az embereket, ilyen csendesen indult.
Hangvágás, egy független felszólalót. Természetes, hogy itt dolgozik Kornis Péter is, az ország egyik legnevesebb fotósa. Péter, fotóztál-e már valaha ilyen eseményt, mint ez a március 15-e?
Március 15-ét nem, de egy ilyen esemény megadatott, hála Istennek az életemből, az a bizonyos erdélytüntetés volt. Múlt évben az a bizonyos első nagy demonstráció Erdély ügyében a Hősök terén, ahol 80 szerint minimum 80 ezer ember mutatta meg, hogy milyen fegyelmezett tud lenni ez a nép, és nem kőcselékünk.
Közben itt folyik a beszélgés, a beszéd különböző kitételeire a reagálások. Ehhez az itteni ünnepséghez.
Itt vagyok.
A Kossuth téren vagyunk, ahol vége az ide tervezett ünnepségnek, és a menet, az ünneplő tömeg két útvonalon indult el a bentér felé. Az induló tömegből kérdezek részvevőket. Mit szóltok ehhez az ünnepséghez?
Hát egy kicsit meghatva mondom azt, hogy nagyszerűen érzem magam, és boldog vagyok, hogy itt lehettem, mint ahogy ott lettem az erdélyi tüntetésen június 27-én, és szeptember 12-én ugyanitt a Kossuth téren, ahol hasonlóképpen éreztem a magyar nép erejét, és mondhatnám most már méltóságát is, amire azt hiszem az elkövetkezendőkben is nagy szükség lesz, és az elmúlt évtizedek során a hatalom részéről nem nagyon tapasztaltuk ezeket a tulajdonságokat. Én azt hiszem, hogy a hatalom fölöslegesen félretől a néptől és az atrocitásoktól, és az a nép igazán rászolgált a demokráciára, és megérdemli ezt a demokráciát. Reméljük, hogy meg is kapja.
Mi arról beszéltek, hogy hányan vannak itt, ugye?
Igen.
Megsokszolnátok?
Hát több mint 100 000.
Szerint azért kevesebben 50. 50 és 100, ezt nem tudom, hogy...
70-80-100. 70-80-100, nem tudom. 100.
Körülbelül 200 ezeren.
Még a híd elejére most is jön fel a tömeg, ahogy te miért befordultunk ide láttad. És 150-200-as asztalon. Itt állunk a bentőren, a bentszobor alatt, és éppen az észnépront üzenetét hallgatjuk. Közben egy táblát látok fölirattal, Hajnaú 108, Kádár 453. Mit jelent ez a tábla?
Egyszerűen azt jelzi, ahány halottat hagytak maguk mögött ezek a zsarnokok.
És egy ilyen tábla alatt, hogy tudunk ünnepelni, és hogy tudsz te ünnepelni, hogy érzed magad?
Azt hiszem, hogy most újra olyan lehetőségek nyíltak Magyarország előtt, amiket 48 nyitott meg. Ezen az úton el kell indulnunk, és ezeket a lehetőségeket kell ünnepelnünk ma 89-ben is.
Milyen előkészületek kellettek ahhoz, hogy a mai napon sikerüljön megvalósítani a társadalom vágyát, szabadon ünnepelni, távolságtartással elhatárolódva attól a hivatalos ünnepségtől, amelynek képviselői felelősek a korábbi évek komor és konfliktussal terhes márciusi ünnepeiért. Kassa László beszélgetését hallják a szervezőkkel.
A mai független március 15-e tüntetés három szervezőjével beszélgetek, Dolcs Tamással, Rokonbal Zoltánnal és Szilágyi Sándorral arról, hogy hogyan, miként szervezték ezt az óriási nagy demonstrációt, tüntetést. Szilágyi Sándor, hol, mikor született, milyen céllal született a tüntetés szervezésének az ötlete?
Azt hiszem, hogy ehhez különösebb ötlet nem nagyon kellett. Az egészen világos volt, hogy az idei március 15-e az egy nagy mutatvány kell, hogy legyen. Az is világos volt, hogy ebben a különböző független szervezeteknek hát komoly szerepet kell vinniük.
Na és mi volt az alapmeggondolás, hogy milyennek kell lennie ennek az ünnepnek?
Őknek és nagynak, és békésnek, és mindenképpen politikai természetűnek, tehát olyannak, amely kifejezi a jelen Magyarországának a problémáit. Volt két sarkalatos kérdés. Az egyik az az volt, hogy hogyan tudjuk kifejezésre juttatni, hogy a független demokratikus szervezetek azok a társadalom pártján állnak. És erre azt a formulát találtuk ki, hogy mi azoknak a szervezeteknek az ünnepségét szervezzük, rendezzük, akik a hivatalos ünneplésekhez nem adnak szónokot. A másik kérdés pedig az volt, hogy ugye kijött ez a bizonyos gyülekezési törvény azzal a tiltó rendelkezéssel, hogy nem világos volt viszont, hogy az emberek oda akarnak menni. És erre találtuk ki azt a formulát, hogy megtámadtuk ezt a bizonyos ezévi harmadik törvénynek a negyedik paragrafusát,
amelyet aztán, mint ismeretes, ugye utolsó pillanatban módosította a parlament, és lehetővé tette azt, hogy a Kossuth téren is lehessen tüntetni.
Igen, ez volt 1-0 ide.
Dajs Tamás, milyen szervezetek kezdték el a szervezést?
Még az elején több szálon futott ez a szervezés. Volt úgy, hogy kétoldalú megbeszélések voltak, tehát a Fidesz és a Szabaddemokraták Szövetsége. Majd január közepétől az öt nagy tagsággal nagyobb társadalmi bázisra rendelkező szervezet, azaz a Magyar Demokrata Fórum, a Szabaddemokraták Szövetsége, a Független Kisgazdapárt, a Bajcsizsinszki Endre Baráti Társaság, illetve a Fiatal Demokraták Szövetsége két-két képviselője találkozott hetenként a Török utcai borozóban, és itt próbáltuk a Szilágyi Sándor által említett alapkérdésekben először megállapodni, majd próbáltuk megfogalmazni azt a 12 pontot, amit végül is már a sok szervezet gyűlésén, az egyéb szervezetek részvételével megtartott gyűléseken véglegesítettünk. Ezek után került sor február elején az első olyan gyűlésre, ahol későbbi időpontokban is váltakozó számban 20-25 szervezet képviselője volt jelen. Ezek a megbeszélések már a Kisrabló vendéglőben folytak, és itt véglegesítettük először a dokumentumainkat a tüntetésre, békés megemlékezésre szóló felhívásunkat, a 12 pontot. Ezeknek a megbeszéléseknek a folyamán válaszoltunk a Hazafias Néppont március 15-ével kapcsolatban közzétett felhívására, majd a nagyon fontos technikai kérdéseket beszéltük meg.
Rokumbal Zoltán, egy ilyen nagy tüntetés megszervezéséhez, lebonyolításához pénz kell. Honnan volt pénzetek ehhez, és mennyi pénzetek volt?
Hát sehonnan, majdnem, hogy ezt kell mondanom. Nagyon kevés pénzünk volt. Arról volt szó, hogy minden szervezet megpróbálta lehetőségéhez képest pénzt beadni. Most hát ez az öt kezdeményező szervezet tudta a legtöbb összeget beadni, de ezt is meg kell mondanom, hogy csak részben a saját kasszából. Volt úgy, hogy saját zsebből hiteleztünk a saját szervezetünknek, és ez csak Budapest, mert a vidéki szervezeteinket is támogattuk anyagilag. Így körülbelül 70 ezer forint jött össze, ami hát viszonylag nagyon kevés. Ezek a hangosításra mentek el.
Most pedig pillanatra, hogy összehasonlítási lehetőségünk legyen. Van elképzelésetek, információtok arról, hogy mibe kerül például a KISZ-nek, a Hazafias Néppontnak, vagy a pártnak egy ilyen rendezvény megszervezése?
Egy fillérjükbe se. Ezt megmondták nekünk, hogy ők erre külön nem kaptak pénzt, hogy miből fizették azokat ilyen darus teherautókat, meg a hangosítást, meg egyebeket, hát én azt nem tudom. Most ez csak úgy lehet nyilván, hogy ez nem jelenik meg költségként, hanem valamilyen módon leírják.
Arról lehet szó, hogy a mi független tüntetésünkön a hangosításért nekünk fizetni kell azoknak a barátainknak, akik a technikát a rendelkezésünkre bocsátják. A hivatalos ünnepségen tudjuk és látjuk, hogy a Magyar Néphadsereg hangosító egységei szolgáltatják a technikát. Én nem hiszem, hogy a Magyar Néphadseregnek pénzt kelljen fizetnie a Magyar Szocialista Munkáspártnak. Egy telefon, ők eljönnek, elvégzik ezt a munkát, és ez költségként a Magyar Szocialista Munkáspárt kasszájában nem jelentkezik. Ugyanígy van, hogy a Magyar Szocialista Munkáspártnak van dekorációs részlege, van nyomdai kapacitása, egyszerűen ez külön költségként nála nem jelentkezik. Nekünk semmink sincsen. Mi, akik ezeken a gyűléseken ott voltunk, és úgymond a főszervezői voltunk a március 15-i független megemlékezéseknek, mi a saját két kezünkkel festettük a transzpereseket, és mondom, barátaink szolgáltatják nekünk a hangosítást. Rokendel Zoltán megszakítottalak, amikor elkezdett felsorolni, hogy mire is költöttétek ezt a pénzt.
Igen, hát a hangosítást már említett a Tamás, aztán ez viszi el az egyik legnagyobb tételt. A transzparens is említett, tehát ezek viszonylag olcsón kijönnek ezek a dolgok, mert mi magunk csináljuk, minden tüntetésen magunk csináljuk a transzparenseket. És talán ami a legfontosabb, az a röplap és a matricáknak a tétele volt, ugyanis a legutóbbi időkig úgy jól lehetett látni, hogy a sajtóban tiltás van arra, hogy bemondják, hogy nekünk mikor lesz rendezvényünk. Ugye éjjel-nappal ment az, hogy mikor van hivatalos rendezvény, de több helyen kicenzúrázták, azt, hogy mi mikor tartunk rendezvényt, úgyhogy nagyon fontos volt az, hogy 100 000 röplap elkészüljön, és elkészítettünk 5 000 matricát is, ami nagyon szép Kossuth címeres matrica volt, és annyi tartozott csak, hogy fölhívás a tüntetésre, ekkor és ekkor. Ezek sajnos kevésnek bizonyult, hiszen ezeket kiragadtuk, de egyrészt a gyűjtők, másrészt a BM-nek a munkatársai ezeket magukhoz vették.
Voltak olyan szervezetek, institúciók, vállalatok, amelyek azért valami segítséget nyújtottak nektek ennél a szervezésnél? Dajs Tamás.
Igen, elmondhatjuk azt, hogy a Rockenberg Zoli barátom által említett maticákat például az Enkon művészcsoport készítette el. A március 15-i tüntetés napján konkrét segítséget nyújt nekünk a Gabriel Taxi, az esti tüntetésünkhez a Fulvár Express vállalat rendelkezésünkre bocsát olyan filmkonténereket, amiben el tudjuk helyezni a leégett fáklyákat, és meg kell köszönnünk azt, hogy a Török utcai borozó, illetve a kisabló vendéglő helyiséget biztosított számunkra, hogy a szervező csoport a gyűléseit meg tudja tartani.
Most egy ilyen nagy tüntetés lebonyolítására persze a hivatalos szerveket is konzultálni kell. Hogyan történtek ezek az egyeztető beszélgetések, tárgyalások? Szilágyi Sándor, ezeken részt vettél, gördített nehézséget a rendőrség a szervezés elé?
Hát ugyanúgy, ahogy eddig, tehát a tavalyi év során is, és mi ezt a tüntetést is bejelentettük az érvényben lévő jogszabályok alapján. Pongor Sándor alezredessel beszéltünk, és azt kell mondjam, hogy a megbeszélés az szívélyes volt, semmiféle gondot nem jelzett, mindenféle kívánságunkat elfogadott, a legnagyobb rendben ment minden.
Köszönöm a beszélgetést Szilágyi Sándornak, Rokonbel Zoltánnak és Dajs Tamásnak. Talán azzal egészíteném még ezt ki, hogy természetesen nem ők hárman szervezték, ők egy nagy szervezőcsoport nevében beszéltek, amiért köszönet.
Milyen is volt a múlt? Az a múlt, amelyre mindannyian ezen az ünnepnapon is, a mai békés, szép ünnepnek őszintén örülve is emlékezünk. Krassó Györgyöt hallják Londonból.
1956 után, akárcsak 1849-et követően halotti csend borult Magyarországa. A nemzeti ünnepen legfeljebb a pártaktivisták, rendőrök és munkásőrök tevékenykedtek. 1957. március 15-én 10 000-eket vettek őrizetbe, gumibotoztak meg és vetettek internáló táborba vagy börtönbe. A 48-49-es forradalom és szabadságharc túlságosan sok közös vonást mutatott 56-tal ahhoz, hogy szabad megünneplését a Kádár rendszer akárcsak később a 60-as évek liberálisabb légkörében is engedélyezze. Az idősebb nemzedékhez tartozók többsége bele is nyugodott a kádárista kompromisszumba. Nem törekedett nemzeti hagyományaink ápolására, nem kívánt a világháború, a sztálinizmus és a forradalmat követő megtorlások után újabb bajt hozni saját fejére. A fiatalok azonban, akik nem voltak haszonélvezői a felülről irányított reformocskáknak, kényszerzubbonyban érezték magukat. Hiányzott a remény, hiányzott az, amiben hihetnek, amiért lelkesedhetnek. 1969. januárjában Bauer Sándor, egy 17 éves szakmunkás tanuló, felgyújtja magát a Nemzeti Múzeum kertjében. Utolsó szavaival a magyar szabadságot élteti. 71-ben egy évi börtönre ítélnek egy Tóth Kálmán nevű fiatalembert, aki március 15-én engedély nélkül a nemzeti dalt szavalja a Petőfi szobornál. Még ugyanaz év októberében börtönbe kerül Sterczel Gábor és Melhoffer Péter is. Ők a pincelakásokban nyomorgókról beszélnek a múzeumkertben. 1972. március 15-én különös ünnepség folyik Budapesten. Hatalmas transzparens hirdeti a Nemzeti Múzeum homlokzatán, hogy hűség a néphez, hűség a párthoz. A Petőfi téren 1848-ról valami kevés szó esik. Emléktáblát lepleznek le az 1942-es történelmi emlékbizottságról, ifjú gárdistákat avatnak egy egy magas rangú szovjet katonatisztet üdvözölnek. Hogy nem, az összegyűlt fiatalokat nem elégíti ki mindez. Ő Kossuth nótákat énekelve a parlamenthez és az örökmécseshez vonulnak. A rendőrség nem tudja szétoztatni laza csoportjaikat, de megkezdi a letartóztatásokat. Van, akit fényképezésért, van, akit Babics Mihály versének osztogatásáért hisznek el, őrizetbe veszik a fiatal Szalai Miklóst, aki az örökmécsesnél néhány szót próbál mondani az egybegyűltekhez, de folyamatosan állítják elő az 5. kerületi rendőrkapitányságra a gyanúsan nagy kokárdákat is, előket is. Délután a múzeumkertben gyülekeznek a fiatalok, és onnan a várba vonulnak. A roham rendőrség brutálisan megtámadja őket, és most már százával folynak a letartóztatások, a verések. Sok fiatalt kizárnak az iskolából, ahol tanulnak, másokat elzárásra ítélnek, nyolcukat pedig bíróság elé állítanak és börtönbe vetnek. Egy évvel később, 1973-ban a rendőri brutalitás megismétlődik. Ezúttal a belvárosban, stílusosan a Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcában verik véresre a fiúkat és lányokat, akiket azután súlyos pénzbüntetésre is ítélnek. Akkor 16-17 éve senki nem tiltakozott a történtek ellen. A Kádár-féle álreformokat csodáló nyugat is elfogadta a nacionalista rendzavarásról szóló hivatalos közleményt. De a fiatalok nemzedékei egymásnak adták a stafétabotot. 1972-73 óta, a várbeli és a belvárosi csata óta az elnyomó hatalom évről évre szembe került a jogokért, az emberi méltóságért, a nemzet szabadságáért és függetlenségéért tüntető fiatalokkal. A 72-es, 73-as ifjak lelkesedése bátor kiállása nélkül nem kerülhetett volna sor a mai 100 000-es tömegtüntetésre sem. Kassó György beszélt Londonból.
Továbbra is a múlt és az a jelen, amely igencsak viseli magán a múlt nyomait. Emlékezés a 80-as évek március 15-ére, és visszhang arra, amit a Magyar Televízió közvetített ma este. Ismét Budapestről érkezett hangszalagot teszünk föl, Kaza Lászlót hallják.
Szólt Otéliával, Lőcs Imrével, Deres Györgyel és Haraszti Miklóssal néztem végig, itt a budapesti Penta Hotelben a tévé első híradóját, a főműsort, a beszámolót arról, hogy hogyan ünnepelte az ország március 15-ét. Eredeti tervünk az volt, hogy arról beszélgetünk, milyenek is voltak a március 15-ék az elmúlt években. Arról beszélünk, hogy nem volt az mindig annyira szép, mint ma, mert gondolom ebben egyetértünk, hogy a mai az egy nagyon szép március 15-ék ünnepség volt. Azonban a tévézi híradó végignézése után beszélgető partnerem annyira fel voltak háborodva azon, hogy a tévé úgymond meghamisította ezt az ünnepséget, hogy témát változtattunk. Pontosabban csak részben. Sót Otiliát mégiscsak arra kérném, hogy beszéljen először arról, az eredeti tervünkről, hogy milyenek is voltak a 80-as évek március 15-éi.
A 80-as évek elején a március 15-éi intimek voltak és picikék. Az első tüntetésen talán 40-en, 50-en verődtek össze, akkor még én nem voltam ott, aztán a következő évben talán 80-an, aztán talán 120-an, és így tovább. Az első igazi tömeg 85-ben vonult végig az utcán, amikor az első beszédek is elhangzottak. Ha jól emlékszem, Gadó György és Pák Tibor beszéltek a Batyányi Örökmécsesnél és a Bem szobornál. Minden március 15-ét átszínezett a rendőri üldözés. Az első években a úttest jogáért harcoltunk. Aztán az úttest a miénk lett, de minden évben legalább 5-6 embert vitt el a rendőrség, kiragadoztak valakit a menet végéről, vagy a nap folyamán zátlókat, virágcsokrokat, tűzőket, tűzökbe kötöttek bele valamilyen ürügyel. Emlékszem, hogy például Bognár Mikoldát hónapokon keresztül zaklatták, kihallgatták, rendőri figyelmeztetésbe részesítették, és a vége fordulópont volt a március 15-ék legújabb történetében, az a nevezetes Láncidi csata éve. Itt rögtön azzal kezdődött az akkor már elég jelentős, emlékezetem szerint legalább 5000-es tüntetés, hogy Diószegi Olgát a menet végéről megragadták és elvitték. A 85-ös választások után voltunk, már egy más közvélemény, egy átpolitizált légkör uralkodott a városban, és ez a faktus nem maradt észrevétlen. Egy fiatalember, akit nem ismertünk, kihirdette a tömegnek a Kossuth szobornál, hogy Diószegi Olgát elvitték, és a Batthyány téren, amikor véget ért a menet, a jelenlévők úgy döntöttek, hogy addig itt maradnak, amíg Olga ki nem szabadul. Ennek a megtorlása volt, ennek az ülőszájnak a megtorlása, este a tömeges verés és a személyi igazolványok elkobzása.
A Láncidon.
A Láncidon. Az igazi fordulópont ezután következett, hogy a társadalom, vagyis a gyerekek, a fiatalok megszervezték magukat, hogy védekezzenek. Nem sikerült igazából megtorolni a március 15-én való részvételt, mert a középiskolások felkutatták az összes kárvallottat, az összes személyi igazolványtól megfosztottak, és a politikai ellenzék, amennyiben már annak nevezhetjük, kiállt mellettük. Ennek következtében a gyerekeket nem csapták ki az iskolából, és senkinek nem történt bántódása. 87-ben békés március 15-e következett már jelentősebb tömeggel, legalább 8000-en voltunk, aztán következett a tavalyi, a nevetséges letartóztatásokkal, ami nem vett el a budapestiek kedvét attól, hogy az utcára vonulja.
Az őrületetetet az utat az egyik előtelte is.
Igen.
És hányat az
utat? Nagy öngól volt. Nagy öngól volt. Köszönjük.
Tehát összefoglalva lehetett mondani, hogy a március 15-ig egészen eddig az esztendőig a konfrontálódás jegyében folytak le a hatalom és a társadalom között.
Hiszen nagyobb konfrontálódások között folytak, igen.
És most változtassunk témát, ahogy erről a bevezetőben már szóltam. Nincs Imre egyike azoknak a non-personeknek, aki bár beszédet tartott a Petőfi szobornál, a TV híradó erről egy szót nem mondott. Mit tartott felháborítónak a tudósításban?
Először azt mondanám el, hogy óriási, hatalmas élmény volt ennek az öntudatos, fegyelmezett tömegnek nem is tüntetése, hanem részvétele ezen a hosszú tüntetés demonstráció sorozaton. Forró volt a levegő, és a tömeg mégse tömeg volt, hanem öntudatos emberek sokassága. És ebből a csodálatos légkörből a magyar televízió nemhogy semmit nem tudott visszaadni, hanem teljes mértékig eltorzította. És tette ezt azután, hogy egy ilyen óriási 100 000-nél több emberből álló sokaság követelte, hogy szabad legyen a televízió, és lefoglalta azt. Hát mi kell ahhoz, hogy a televízió valóban hitelesen közvetítsen? Teljesen kiherélték a műsorokat, nem közölték a személyek nevét, a 12 pontból csak azokat a pontokat közölték, amelyik egybeesett a pártnak a politikájával. Egyszerűen meg se említették, hogy a Petőfi téren beszédek voltak, a Vik Károlyi, az enyém vitai, szavalatáról se beszéltek. Nem beszéltek arról, hogy a tömeg követelte velünk együtt a sztalinizmus felszámolását, az orosz csapatok eltávolítását, a munkásőrség felszámolását, de leginkább az igazságot 56-nak. Erről egy szó sem volt. És ez nagyon nagy tanulság.
Veres György, neked, mint a tüntetés egyik szervezőnek, mi tűnt fel a tévéhíradóban? Mi hiányzott, mit hiányoltál?
Azzal szeretném kezdeni, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Az a kis elképzelésünk, hogy a tévének a jelképes lefoglalását megcsináljuk, a tévéhíradónak ez a szerkesztése egyértelműen magyarázatot adott. Az első és a legnagyobb diszkrimináció az, hogy természetesen most is közvetítették az állami ünnepet egyenesbe, és a televízió előtt nem volt lehetőség arra, hogy az ott elhangzó 5 perces csengei beszédet és az 5 perces 12 pont felolvasását egyenesbe közvetítsék. Igaz, ezt nem is kértük, nem is követeltük, de ezt megtehették volna, prezentálva azt, hogy ők nyitottak. Azt hiszem,
hívtak rendőröket, hogy hányan voltak becsésük szerint a hivatalos ünnepségen, ők 30 ezerről beszéltek, és megkérdeztem, hogy hányan lehettek be a televízió előtt, azt mondták, hogy körülbelül 100 ezeren. Ezek hivatalos adatok. Ez a televízió közvetítéséből nem derült ki. Haragszó Miklós. Hát először is Dan és Györgyhöz csatlakozva azt mondanám, hogy egy meccs zajlott a városban, és ez a meccs eldőlt, a főváros népe egyértelműen a függetlenek ünnepségére szavazott, és ez az, ami nem derül ki a tévéből. A második, amit mondanék, csak annyi elsorolnám, mik voltak a kedvenc kihagyásaik. A kedvenc kihagyások beszédek voltak, amelyekben új gondolatokat lehetett hallani. Az MSZNP propagandája körülbelül egy hónapja arra irányul, hogy egybe mossa a saját jelszavait a demokratikus erők követeléseivel, sőt a budapesti párbizottság tegnap előtt úgy határozott szemrehányást tesz a független erőknek, amiatt azok nem ismerik be, hogy csupán a pártnak a jelszavait majmolják. Na most a televíziónak ez a közvetítése ezt a propagandát igyekezett alátámasztani azzal, hogy következetesen kihagyott minden olyan beszédet, amelyben olyan gondolatokra ismerhettek volna a nézők, amelyek a párt szókincsét gondolatait messze meghaladják. Mondok néhányat. Orbán Viktor a résztvevő fiatalok százezreinek a hangulatát tolmácsolta, amikor arról beszélt, hogy ők a rendszer gyermekei teljes csőttömeget örökölnek, amelyet nagyapakorukban sem fognak helyrehozni még, és hogy ezért nincs együtthaladás azokkal, akik átmenteni akarják a csőttömeg létrehozóit. Kis János pedig annak a szükségességéről beszélt, hogy a társadalom új erői, a demokratikus erők fogjanak össze, és a tárgyalásokon, amelyeket a kommunista párttal folytatnak, annak a civilizált módjáról beszélnek, hogyan volna lehetséges, hogy a régi rendszer békésen, civilizáltan adja át a helyét az új magyar köztársaságnak. Mindkét szónok, akit kihagytak, lényegében azt magyarázta el, miért volt szükség, és miért lesz szükség mindaddig független felvonulásra, ameddig a képmutatás és a cenzúra erői nem tűnnek el a magyar közéletből.
Köszönöm a beszélgetést Haragszó Miklósnak, Danés Györgynek, Lécs Imrének és Soltot Iliának.
Szerda lévén ma délután rádiónk telefonügyeletet tartott. Bejártunk most egy rövid részletet egyik hallgatónk beszámolójából, jelenet a tüntetésről.
Hát kérem szépen, a múzeum kertbe bőven befért volna a fel még egy fél mennyiségű ember, addig a téren, a Petőfi szobornál 150 ezer ember többek által sattolt szám ez. Az Erzsébet hídon lógtak az emberek, mint a szőlőfürtön a szemek. Kérem, fantasztikus, fantasztikus demonstráció volt. Jelen voltak román csoportok és lengyel csoportok is. Kérem szépen, egyetlen zavaró körülmény sem volt. Nagyon szépen beszéltek. Borzasztó szép gyűlés volt. Utána, hát még az is közrejátszott, hogy idős rokonom, aki amerikai állampolgár, hát találkozott a menetbe, kérem szépen az Egyesült Államok magyarországi nagykövetével, és a kokárdájára odaírta az autogramját az öregnek, aki hát, hogy mondjam, rendkívül meg volt illetődve. Úgyhogy hogy igen, felemelő volt az, hogy hát az excellenciás úr részt vett ebbe az alternatív felvonulásba.
Befejezésül a kelet-közép-európai szolidaritás példái. Nem vagyunk egyedül. Három üzenetet kapott ma a magyar nép a lengyel-magyar szolidaritástól, az ukrajnai nemzeti demokratikus uniótól és az észtországi népfronttól. Ezeket ma délután a Bemszobornál hallhatta az ünneplő tömeg.
Az Ukrajnai Nemzeti Demokratikus Unió és lapja, a Számosztinik, üdvözli a magyar népet a magyar szabadság megszületésének évfordulóján. Népeink közt voltak konfliktusok a történelem folyamán, de az Ukrajnai Nemzeti Demokratikus Unió felismeri, hogy túl kell lépnünk múltbeli viszályainkon, kölcsönös egyetértéssel és megértéssel, közös céljaink érdekében. A kommunista párt Ukrajnában és Magyarországon egyaránt képtelennek bizonyult a társadalomra nehezedő problémák megoldására. Az Ukrajnai Nemzeti Demokratikus Unió azt vallja, hogy az abszolút hatalmon nyugvó és egy kis csoport kezében lévő jelenlegi kormányzati rendszert meg kell szüntetni, és új demokratikus alkotmány alapján létre kell hozni a több pártrendszerű kormányzást. Reménnyel tölt el minket a Magyarországon mind erősebben kibontakozó demokratikus folyamat és 1956 emléke, amikor ukrán katonák megtagadták, hogy a magyar nép elnyomására használják fel őket. Ismételten kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk az önök küzdelmét a demokráciáért és függetlenségért, és Kijevben ugyanazokat a célokat tűzzük magunk elé, mint amelyekre önök törekednek Budapesten. Aláírás: az Ukrajnai Nemzeti Demokratikus Unió és a Számosztényik Szerkesztősége.
Kedves hallgatóink, március 15-i külön műsorunkat hallották. További békés, szép estét és jó éjszakát kívánunk!